Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkszentdomokosról jelentkezünk, ahol számos civil szervezet tevékenykedik, látható sikereket felmutatva. Az önkéntes alapon működő szervezetek közösségépítő és közösségformáló tevékenysége jó hatással van a településre és lakósaira. Ebbe a színes világba próbálunk betekintést engedni. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Albert Alfonsz Pál, Csíkszentdomokos alpolgármester.
Hogy létezik, hogy itt Csíkszentdomokoson ilyen sok civil szervezet működik még ma is? És van igény a civil szerveződésre?
Néhány évvel ezelőtt nem működött nagy része is sem. Vannak régi egyesületek, amelyik régmúltból működőképesek. Most 10-12 egyesületről beszélgethetünk különböző témakörökbe. Nyilván a háttérben itt az önkormányzat is nagy részt és szerepet vállalt annak érdekében, hogy ezek megalakuljanak, és háttérből mindig egy biztos támpontot biztosítsunk nekik.
Milyen egyesületek működnek itt?
Van a nyugdíjas egyesület, van ifjúsági egyesület, van polgárőr egyesület, van tűzoltó egyesület, van a fúvós, úgymond a rezes banda, ifjúsági zenekar egyesület, az úszó egyesület, van a tanügyi téren működő egyesületek, a judó, foci, ezek mind külön egyesületként működnek. Az önkormányzat is tud pályázatot kiírni a sport egyesületeknek, ezek nyilván Bukarestbe kell kapjanak egy tanúsítványt, egy CSI számot, és akkor az önkormányzat hivatalosan évente kétszer is tud pályázatot kiírni a településen lévő és működő sport egyesületeknek. A kulturális részen is tudunk írni pályázatot, írunk is ki egy pár éve, eléggé jól működnek, és egyházi vonalon is lehet kiírni pályázatot önkormányzattól.
Amióta ennyi civil szervezet működik, a faluban az élet úgy megpezsdült, mert akkor úgy gondolom, hogy csoportosulnak az emberek, hol ebbe, hol abba az egyesületbe részt vesznek.
Nyilván a legnehezebb az, hogy ez egy önkéntes munkát kifejtett emberek, akik a bizonyos egyesületekben benne vannak, ne unják meg. Ez a legfontosabb. Így a faluba minden héten különböző rendezvények vannak, ahol egy-egy egyesület viszi a hátán annak a részét. Sokszínű, én úgy gondolom, ha paletta akár a rendezvények térén, vagy a sport térén.
Ön a közbirtokosságnak is az elnöke. Fohászkodnak segítségért a civil szerveződések a közbirtokossághoz? Vagy a polgármesteri hivatal segítsége az elég a működésükhöz?
Szemléletemben és a mi vezető tanácsunk ideje alatt én ezt a fohászkodó szót lecseréltem azzal, hogy nekem senki fohászkodjon, hiszen a Csíkszentdomokos mindannyiunké. Tehát ez a legfontosabb szemléletváltás. A másik az, hogy közgyűlés által megszavaznak a tagok egy keretét. A vezetőtanácsra van bízva, hogy azt milyen szinten osszál az egyesületek között, de nyilván ez nem szabad kérdés legyen, hogy egy településen belül lévő civil szervezeteket, a gyermekeket, az időseket, vagy a sportolókot, vagy ott, akik jó tanulnak, vagy akár az iskolánál is, hogyha van, minden évben a legjobb nyolcadikos kap egy külön díjat a birtokosságtól. Tehát ez nem szabad kérdés legyen, úgy gondolom.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kurkó Andrea vagyok, a Márton Áron Humanitárius Egyesület Csíkszentdomokosért Egyesület elnöke.
Régóta?
Nemrég lettem az egyesület elnöke, viszont 2021 óta vagyok az egyesület önkéntese munkatársa. 1995-ben jött létre ez az egyesület. Egy 25 tagú alapító bizottság hozta létre.
Mi volt a cél az egyesülettel?
Elsősorban a közösségért való tevékenykedés volt. Ugye Márton Áron püspök hagyatékával valamit úgymond kezdeni kell, tehát ezzel a céllal hozták ők létre.
Az egyesület létrejötte után jött létre a múzeum és a zarándok központ.
Igen, a Márton Áron Múzeum az 2010-ben nyílt meg a látogatók előtt, és a zarándok központ pedig 2021-ben készült el. Jó szolgálatot tesz mindenképp az egyesület, én legalábbis úgy gondolom. Feladata az egyesületnek jelenleg a múzeum és a zarándok központ fenntartása és működtetése. Az anyagiakat nagy részt ebbe szoktuk forgatni. forgatni. Pályázatokból és adományokból tartjuk fent az épületet és az egyesületet is. Hát emellett főként a megalapulását követően az egyesület által jöttek létre például a faluban műemlékek, akár Márton Áron püspök tiszteletére állított szoborpark, illetve egyéb műemlékhelyek is a faluban. A napjainkban mi igyekszünk karitatív tevékenységeket folytatni az egyesület által. Eszközként használjuk fel az egyesületet, illetve egy fontos célkitűzésünk, vagy úgymond mottónk is lett az, hogy a Márton Áron püspöknek nagyon szívügye volt a közösségi munka és a népnevelés is. Ezt a vonalat próbáljuk még tovább vinni. A mottónk a püspöktől vettük, összetartás és tevékeny szeretet. Gyermekprogramokat próbálunk szervezni ennek kapcsán, különböző edukatív programokat gyerekeknek, de felnőtteknek is. Most az idei évben prevenciós előadássorozatot indítottunk el. A kamaszok szüleivel kezdtük ezt, hogy miről is szól a kamaszkor, és hogyan lehet ezt kezelni szülőként, illetve a folytatásban szeretnénk a kamaszokat is megszólítani, nekik is lesznek különböző programok. Emellett egészségnevelő előadásaink is vannak, ezeket az előadásokat mind nagyrészt a Zarándok Központban szervezzük. Még számos program van, ami az év folyamán, ami hagyományossá is vált.
Nehéz a szakembereket becserkészni? Van, aki megtartsa ezeket az értékes előadásokat?
Azt tapasztaltuk eddig, hogy van, aki megtartsa, tehát szívesen jönnek az előadók, jó néven veszik, hogyha hívjuk őket. Időnként inkább a hallgatósággal küzdködünk, hogy nyári időszakban kevesebb ember jön el az előadásokra, viszont mindig vannak hallgatók is az előadásokon, hála Istennek.
A csíkszentdomokosiak érzik a súlyát, hogy itt született egy Márton Áron püspök?
Úgy gondolom, hogy igen, vagy legalábbis mi, akik itt az egyesületben és a múzeum, a Zarándok Központ körül tevékenykedünk, mi érezzük a súlyát, igyekszünk ugye méltó munkát is végezni ehhez. Nagyon sokszor feltevődik így az önkéntesek körében az a kérdés, hogyha felmerül egy programötlet, vagy mit hogyan szervezzünk meg, hogy akkor hú, vajon a püspök erről most mit gondolna, vagy vajon ő ezt szeretné, hogy így legyen. Reméljük, hogy úgy gondolja ott fent, ahol ő van, hogy méltó munkát végzünk.
Múzeumi tárgyak bővülnek? Még van, amit összegyűjteni, ami kapcsolatos a püspök úrral?
A püspök a végrendeletében azt kérte, hogy mindenféle személyes tárgyát, ami használható, osszák szét a teológusok és a szegény sorsú kispapok között. Hát az az igazság, hogy mi konkrétan gyűjtő munkát nem végzünk, de egyre gyakrabban hoznak be olyan emberek a püspöktől örökölt tárgyakat, amit a püspök temetése után megkaptak, és ezt ilyen erekjeként évtizedekig őrizgették. Legtöbben ugye már idősebbek úgy gondolják, hogy itt van méltó helye a múzeumban annak a tárgynak. Például 2024 nyarán kaptunk rózsafűzért, kaptunk kalapot, ami a püspöké volt, és hát egyéb tárgyakat is kapunk, igazából nem föltétlen a püspök személyes tárgyait. A kommunizmus idején tiltva volt minden kegytárgy, ezért az emberek otthon kézzel faragott kis fatáblát végezték a rózsafűzér titkokat, és ilyeneket is kapunk időnként.
Honnan érkeznek a látogatók a múzeumba és ide a központba? Mert itt a központba ki van állítva a püspök úrnak az autója is, most már egy pár éve.
A látogatók nagy része úgymond magyar nyelvterületről érkezik, Erdély területéről, Magyarországról is nagyon sokan jönnek, főleg a nyári időszakban. Diákok is vannak ezek között a látogatók között. Egyre gyakrabban van igény az iskolák részéről, hogy a iskola másként héten például, vagy a Határtalanul program keretében, úgymond egy kötelező programpont is most már elég gyakran a múzeum. Általában a tárlatvezetés vagy a múzeum bemutatását azt ugye a múzeum épületében szoktuk kezdeni, ami az iskola épületében kapott helyet, majd itt folytatjuk a Zarándok Központban, az autót lehet itt megtekinteni, illetve a diákok esetében, amikor múzeum pedagógiai foglalkozásra is sort kerítünk, akkor a Zarándok Központban szoktuk ezt kiértékelni. Itt a zarándokoknak lehetőségük van szendvicset fogyasztani, akár kávézni, mosdóba menni.
Évek óta arról beszélünk, hogy Márton Áron püspököt boldoggá kéne avatni. Ez a folyamat hol tart, és hogyha boldoggá avatódik, akkor nagyobb lesz itt a jövésmenés, ez inkább vonzza majd a látogatókat?
A boldoggá avatási ügy az 1992 óta van folyamatban, és 2024 decemberében elérte azt a fázist, amikor Ferenc pápa elismerte az ő életszentségét. Ezzel lezárult az egyik szakasza, úgymond a boldogávatási ügynek, viszont ahhoz, hogy ez tényleg megtörténjen, tényleg boldogávassák Márton Áront, most elkezdődött az a fázis, amikor szükség van egy bizonyított csodára, egy csodás gyógyulásra például. Most ezért imádkozunk, hogy ez megtörténjen. Ugye ez is egy folyamat, ami elismeri ezt a szentszék, majd azután kerül sor valóban a Márton Áron püspök boldogávatására. Úgy gondoljuk, hogy ez egyfajta vallási turizmust is még inkább el fog indítani a faluban. Igyekszünk készülni is tudatosan most már így, hogy decemberben úgymond egy kicsit felgyorsultak az események, vagy egy mérföldkőhöz értünk. Bízunk benne, hogy többen be fognak akkor majd kapcsolódni a falu részéről is az önkéntes munkában. Jelenleg is elég sok önkéntesünk van, hála a jó Istennek. Több mint 5 ember van, aki időnként fogad csoportokat a múzeumban. Jelenleg is viszonylag nagy forgalom van, körülbelül évente 4000 látogatót fogadunk, de mindenképp úgy gondoljuk, hogy a boldog állvatással ez a szám még inkább növekedni fog. És reméljük, hogy nem csak belföldi, meg magyarországi látogatók fognak érdeklődni, hanem akár román nyelvterületről is, más országokból is fognak érkezni látogatói.
Márton Pál a nevem, a Csíkszentmiklósi Judó Klub elnöke vagyok. 2019-ben indult. Akkor alapítottuk 3 szülő az előtt is működő csapatból azért, hogy segítsük az edzőket, meg a szülőket, a gyerekeket, hogy tudjunk pályázni, tudjuk támogatni valamilyen hivatalos formába. Az előtt is volt a Mokoson Judó csapat, ugyanitt edzettek, csak nem volt hivatalos formája.
Most hány gyereket edzenek?
Most 60 gyerek van, 60-60 és egy kicsi, de az változó, jönnek, mennek, így működik, de ugye 60 gyerek.
Mi a motiváló, hogyha nyernek is versenyeken, vagy hogyha ott van a barátom, vagy mi vonza e fele a gyereket?
Az, hogy nyernek, az nagyon motiválja, meg hogy külföldre utaznak, egyfajta kirándulás, úgy látom, hogy ez az, ami motiválja.
Gondolom, hogy akkor az egyesület teremti meg hozzá az anyagit.
Igen, az egyesület teremti meg az anyagiaknak a 70%-át, továbbá a szülők, az, akik még nagyon hozzájárulnak a történethez.
Kik járnak, főleg a fiúk, vagy itt is túlsúlyban vannak a lányok?
Inkább fiúk járnak, de most már elmondhatjuk, hogy 30%-uk lány a gyerekeknek. Voltak korábban olyan évek, ahol nagyon elfogytak a lányok, de most már 30% lány, többi meg fiú.
A lányok miért választják ezt a sportot?
Nem tudnám megmondani.
Tetszik valamelyik fiú a csapatból, vagy önbizalmat ad, hogyha tudok egy kicsit verekedni, vagy miért?
Nem hiszem azt, hogy önbizalmat ad. Effektív nem is verekedős dologra neváljuk őket, teljesen más a történet. Talán behúzzák egymást, hogyha egy baráti közösségből egy lány jár, akkor az még behoz még 2-3-at, és akkor így kialakulnak ilyen baráti közösségek, és talán ez az, ami bevonza a lányokat.
Mennyiben segíti az egyesület a munkájukat? Látványosan jobb, mint azelőtt, mielőtt megalakultak volna?
Hát igen, látványosan jobb az egyesülettel, tudunk pályázni, és ezért sokkal gördülékenyebb a történet.
Minden csak a pénzről szól? Vagy azért ezt is lehet lelkesedésből csinálni? Sőt, azért a zöme a lelkesedés.
Igen, lehet ezt is lelkesedésből csinálni, csak sajnos kell hozzá a pénz is. Kiutazások, versenyre utazások, edzőtáborokon veszünk részt, ahol kell pénz, el kell utazni, szállás, meg az állátások, és sajnos csak az egyesülettel tudjuk megvalósítani, szponzorokat szerzünk.
Vannak olyan gyerekek, akik nagyon ígéretesek?
Igen, vannak gyerekek, akik nagyon ígéretesek. 2023-24-ben volt a csapatunkba beválogatva országos válogatottba, ott nagyon jó eredményeket értek el, 2 gyerek, meg országos bajnokságokon 2 aranyérmünk van, például tavaly, meg 5 érmünk, ezüst meg bronz. Úgy látom, hogy vannak jó eredményeink, és még fogunk hallani a gyerekekről.
a sikerek könnyebben hozzák a támogatókat?
Nem gondolom, hogy könnyebben hozzák ezek a sikerek a támogatókat, de viszont büszkébben tudunk menni kérni talán, hogy azt mondjuk akár egy cégnél, akár a helyi tanácsnál, ne, van X érem, ha nincs érem, nincs eredmény, nem igazán tudunk kérni, vagy már nem esik olyan jól talán, nem tudom. Mi nem csak azért csináljuk, hogy támogatókat szerezzük, csak hogy szerves része, hogy ezzel tudunk tovább lépni, mivel hogyha nem megyünk edzőtáborba, jó edzőtáborra, külföldbe, akkor nem lesz eredmény, ez egyik a másikhoz kapcsolódik, el kell menni messzebb egy komolyabb versenyre, azért, hogy tanuljanak a gyerekek, fejlődjenek.
Bodó Gábor vagyok, Csíkszentmiklósi sportklub edzője.
Sok gyerek veszi igénybe a sportklubot?
60 gyerek jár rendszeresen edzésre, ezt elosztjuk 3 korosztályba, a nagyobbakkal játszodunk a megyei bajnokságba, a másik 2 korosztály azt őszre készítsük elő, hogy iratkozzunk be a bajnokságokba.
Mindenki csíkszentmiklósi, vagy azért hozzák a gyerekeket a környező településekről is?
97%-a csíkszentmiklósi, járnak Karcsalváról, Madarasról és Balánról is lehoznak gyerekeket futballozni.
Egy nagyon jó körülmények között edzenek ezek a gyerekek. Hát utoljára, amikor itt jártam, nem volt meg ez a műfüves pálya sem, nem volt itt a szálló lehetőség sem.
Igen, köszönhető a magyar kormány segítségének és Buzánszky Jenő bácsi valamikori álmának, hogy megvalósult ez a befektetés, és ennek mi is nagyon örvendünk, és próbáljuk minél jobban kihasználni és fejleszteni. A sportlétesítmény Buzánszky Jenő bácsi nevét viseli, mivel ő 2001-ben többekkel megálmodták ezt a futball életet, és mondjam úgy, hogy a magyar parlament és az erdélyi önméltóságok évente egyszer játszodjanak egy mérkőzést, és elbeszélgessenek a múltról és a jövőről.
Gondolom, hogy ez csak jó ürügy arra, hogy találkozzanak, és kellemesen eltér az a kis idő.
Kellemesen is eltér, de a mondás ugye, hogy akinek volt múltja, annak lesz jövője, úgyhogy ez mindenképpen a múltat azt kell tiszteljük és becsüljük, és a jövő itt áll előttünk, úgyhogy kell csináljuk.
Mi a tapasztalat, ha gyerekeket meg lehet tartani? Vagy sok olyan gyerek van, hogy kipróbálja, aztán rájön, hogy mégsem ezt szeretné, és akkor vált sportot, vagy másfele irányul. Vagy vannak olyanok is, hogyha egy versenyen nyernek, vagy megtapasztalja ezt a közösségi szellemet, akkor kitartó a mai fiatal is.
Igen, ez egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Az akadémiákon is lássuk, hogy elindulnak tehetséges gyerekek, és 14-15 éves korukba abba hagyják 10 év munka után, amit beletettek. Sokszor feltevődik a kérdés, hogy mi a probléma, mi a hiba, edző, szülők, körülmények. Igen, élünk egy új világot, gyerekek is 14-15 éves korukban másképp változnak, és erre nagyon oda kell figyeljünk, hogy a tehetségeket vigyázzunk, és nézzük meg, hogy mik a problémák, mert minden gyerek más, mindenkinek más a lelki világa, más a felépítése, hogy lehet ezt megtartani.
Az motiváló lehet, hogy viszik versenyekre és megmérettetésekre?
Igen, nagyon motiváló. Például mi is minden évben egy edzőtábort valahol leszervezünk, vagy külföldön, vagy belföldön. Egy mérkőzés megér 10 edzést. Kihívás nagy, és hogy értsék meg, hogy az edző nem csak azért szigorú, hanem azért is, hogy nekik is a javára legyen.
A gyerekeknek pénzbe kerül?
Nem kerül pénzbe. Van egy tagságdíj, amit havonta beszedünk, de próbáljuk így is a felszereléseket, tréningeket, labdákot, kiutazásokat is megoldani. Van, ami egyszerűen a szülőnek pénzbe kerül, de szerintem ez elenyésző.
Önöknél mennyire látványos az, hogy a lányok is érdeklődnek a foci iránt? Egyáltalán járnak edzeni lányok?
Igen, járnak lányok. Több részben volt úgy, hogy lemorzsolódtak. Van egy ügyes kislányunk, aki nem morzsolódott le, na, nem olyan tehetséges, de nagyon kitartó a fiúk mellett. Egy 5 éve jár futballozni. A lányoknak is elkezdődik, lánycsapatokat kell neki alakítani, mert a fiúk mellett azért ők lemorzsolódnak.
Van, aki ezekkel a gyerekekkel foglalkozzon?
Igen, az FK Csíkszereda, az akadémiának vagyunk mi is egy fiókja, és az edzőköt tulajdonképpen onnan képezik ki, én is onnan jöttem, és lenne még szükség edzőre, az igazság, mert a korosztályokat, hogyha felosztjuk, akkor minden csapathoz azért kellene 2 edző. Megpróbáljuk ezt megoldani, próbálunk új edzőköt is képezni.
Bara Artur a nevem, a Domnuszakva tanuszoda vezetője. Június 8-án lesz 2 éve annak, hogy megnyitottuk az uszodánkat, és ami mindnyájunk számára nagy öröm az az, hogy a belépések száma hónapról hónapra növekvő tendenciát mutatnak.
Kik veszik birtokba az uszodát?
Azt kell tudni, hogy uszodánkban jelen pillanatban is hetente közel 400 gyermek tanul úszni, de ezen kívül Gyergyótól Csíkszeredáig civilek, külsősök is nagy szeretettel tettel használja a kuszodánkat. Működik gyerekoktatás, ezt úgy kell elképzelni, hogy kezdőszint, haladószint, és már van egy csoportunk, akik úgymond edzésre járnak, ők versenyekre is készülnek, de ezen kívül van felnőtt oktatásunk, mikor kizárólag a felnőttekkel foglalkozunk. Van aquafitnessünk, ami vízitorna, többnyire hölgyek veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Tavaly a kuszodánkból leválasztottunk egy részt az alsó szinten, és beindítottuk a masszázsszalonunkat. Hétfőn, kedden, szerdán nyitvatartás alatt relaxációs masszázs, köpőmasszázs és hatmasszást igényelhetnek a kedves vendégek.
Honnan a szakember erre?
Megkerestük a megfelelő szakembereket ezekre a szolgáltatásokra.
Van egy egyesületük is, egy friss egyesület. Ezt mi célból hozták létre?
Táborokat szeretnénk szervezni. Vannak különböző pályázati lehetőségek, amiket szeretnénk lehívni. Táborokat szervezni többnyire gyerekeknek, így úgymond költséghatékonyan a szülőt is tehermentesítenénk a hatalmas tábor összegek kifizetésétől.
Mi a tapasztalat? A gyerekek szívesen mennek úszásra, szívesen tanulják meg ennek a csinyát, bínyát?
Személy szerint az a tapasztalatom, hogy itt a Felcsiki medencében, de beszélhetünk Gyergyóról is, az úszásnak nincsen még kultúrája. Ugye itt többnyire a csapatsportok dominálnak, hoki, foci, kosárlabda. Viszont azt látom, hogy sok olyan gyerek van, aki esetleg csapatban nem tudja megmutatni, hogy ő mire is képes, neki itt van az úszás. Ezért rengetegen már a hokisokból is, a focisokból is átjöttek hozzánk, és nagyon szeretik, tanulnak úszni.
Van olyan gyerek, aki egyszerre több mindent is kipróbál, tehát úszni is tanul, de hokizik is, meg judózik is, meg egyéb iskolán kívüli tevékenységet folytat.
Igen, nálunk is vannak olyan gyerekek, akik az úszás mellett például hokiznak, de olyanra is több példa volt, hogy hokizott is, de most már csak úszik.
Említette az igazgatóra a táborokat. A táborok alatt mennyivel másabb a felkészítés, mint mondjuk a szokásos találkozókon?
Ugye a táboroknál figyelembe vesszük első kézben azt, hogy milyen gyerekek alkotják azt a tábort. Kezdőszintől kell őket oktatni, vagy már olyan gyerekek, akik tudnak úszni. Itt a táborokat úgy szoktuk lemenedzselni, hogy naponta kétszer másfél-két órát úsznak, délelőtt és délutáni órákba. Ez között vannak erőgyakorlati tevékenységek, és akkor este filmest, kézműves dolgok, ilyennel egészítjük ki. Ezek 3-4 naposak szoktak lenni.
Említettük a felnőtt oktatást is. Felnőttként kik jönnek úszni tanulni?
Olyanok jönnek el hozzánk az úszodába úszni tanulni, akik még nem tudnak. Sokan kérkedve kerestek meg ezzel, hogy vajon én meg tudok-e tanulni úszni, és én mindig azt mondom, hogy igen, el kell jönni, be kell fizetni egy kurzusra, egy kurzus az 8 alkalomból áll. Az a tapasztalat, hogy nagyon örvennek, nagyon boldogok, mert 2-3 kurzus után nem azt mondom, hogy meg tudnak tanulni nagyon jól úszni, de viszont vízbiztosak lesznek, ami nagyon fontos.
Én azt gondolnám, hogy ha már kimaradt az életéből gyerekként az úszás, akkor bizonyára azért jön, hogy egészségi szempontból.
Az egyik az az egészségi szempont, ami elsődleges, de viszont sokan vannak olyan felnőttek, akik azt mondják, hú, nekem vízfóbiám van, régóta leszeretném győzni, megpróbálnám, lássuk, és azt látom, hogy azoknak az embereknek ez egy hatalmas élmény.
Többféle vízbe úszkálhatnak?
Ez egy félolimpia méretű tanúszoda, amit úgy kell elképzelni, hogy 1,20 a legkisebb fele, és fokozatosan mélyül egész 1,80-ig. Tehát ez egy biztonságos tanúszoda gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Matés Andor vagyok, a Csíkszentmiklósi Polgárőrség vezetője, elnöke. 2016-ból kapott jogi kereteket, 2014-ben polgármester, ugye akkor alpolgármester volt, ma elindított egy valamilyen formát, és 2016-ból tudtunk jogi formát szerezni, azután folyamatosan működünk.
Hány taggal működnek?
Jelenleg 35 tagja van, ebből folyamatos aktív az 20-25 személy.
Mi volt a cél ezzel az egyesülettel, a polgárőrséggel?
2014-15 ez egy olyan év volt itt a Csíkszentmiklósi közösségben. Nagyon megromlott a közbiztonság, valamit tenni kellett, rendőr hiány volt, nem tudták győzni. Akkor fogalmazott meg Korda Robert polgármester úrval, hogy meg kéne ezt alapítsuk. Azutántól rengeteg olyan problémát megszüntettünk, ami nagy dolgot jelent.
Összetudnak dolgozni a rendőrökkel is?
Igen, hál' Istennek nagyon jól itt, főleg a helyi rendőrökkel, ők bármiben támogatnak, együttműködnek, tehát nem is tudnánk náluk nélkül működni.
Mire kell koncentrálni? Mi a fő terület, amit felügyelni kell, vagy amire inkább az energiát kell fordítani?
Hátradülni ugye most nem lehet, nem szabad. Nincs annyi probléma, viszont most nagyjából amivel küzdködünk, az ilyen illegális árusok, azok, amelyikek bejönnek a faluba, Pálka megyéből, Vásárhelyről, innen-onnan. Megpróbálják átvárni az idős, kiszolgáltatott embereket. Hoznak egy paplant, el akarják adni, meggyőzik, hogy ez ilyen drága áru. Ha megveszem hármat, akkor pedig feléért adják, de a fele is olyan drágába kerül, hogy óriási nagy pénzeket fizetnek ki. Ilyen esetben ezek a személyek általában, ugye mikor eljönnek, hogy átverődtek, akkor szólnak. És akkor mi próbáljuk beazonosítani, és akkor hívjuk a rendőrséget, és ott helyben aztán tovább a rendőrség intézi, bünteti.
Sosem értettem, hogy miért dőlnek be az emberek ilyen csábításnak. Hát én értem, hogy mindenki nyerni akar, és megfogni a jó alkalmakat idézőjelben, de ez már annyira átlátszó trükk, és mai napig valahogy ez összejön. Pont úgy, mint az SMS-be küldött nyeremény, meg minden hasonló badarság. Mivel magyarázzák, hogy ma is az emberek lehet hatni a hiszékenységére?
Hát ugye ezek a személyek óriási tehetséggel rendelkeznek, sajnos. Meggyőzik általában időseket. Tehát kinézik, hogy azon a portán, azon a területen nincsenek fiatalok. Meggyőzik, hogy ez egy olyan minőségű áru, amit nem kap akárhol meg. És még kedvezményt is adnak. Megszédítik egy kicsit, hogy ő már végén azt hiszi, hogy olcsón megvett több olyan portékát, ami közben egy gyenge minőségű áru.
És utána lopások is történnek, mikor feltérképezik a terepet?
Sajnos volt rá esély. 2018-ban volt egy ilyen, ugye a rendőrség is azt mondta, hogy azelőtt fel kellett térképezzék, és általában ezek térképezik fel, több portára bementek, druzsbákot loptak, ilyen-olyan mezőgazdasági dolgokat, amit el tudtak vinni.
A technika segíti önöket? Például a kamerarendszert fel tudják használni ebből a célból, hogy beazonosítsák őket, mert most mindenki hivatkozik a személyi jogokra, és mindenkinek joga van, csak éppen kötelessége nincsen.
Igen, vannak kamerák nálunk is, viszont nem nagyon tudjuk felhasználni. Most alakul ki, amivel aztán egy kicsit tudunk előrelépni.
Kint vannak a terepen is? Láthatóak a polgárőrök?
Igen, éjjel tudunk nagyjából részt venni, vagy este. Ezek a polgárőrök, ezek önkéntesen csinálják a tevékenységet, nappal ugye a családot el kell tartani, tehát mindenkinek megvan a maga tevékenysége. Van olyan alkalom is, hogy nappal inkább ilyen illegális szemetelő helyekre fókuszálunk, körbenézzük, vannak ilyen vadkameraink, amit felteszünk. Tehát már azt is annyira sikerült megfékezni, hogy most már az ilyen nagyobb illegális szemétlerakóhelyek megszűntek.
Hasonló polgárőrségekkel van kapcsolatuk itt a környéken?
Igen, tehát itt a legközelebbi egyesület az Tekerőpatak, Alfalu és Szárhegy. Aztán majd van Zeteloko, Olmás, Okland, és egy egyesület van Maros megyében, Csicszentivány. Tartsuk a kapcsolatot, minden évben van egy ilyen székelyföldi polgárőr találkozó, ahol összegyűlünk. Tavaly itt volt megrendezve, tehát mindenki elmondja, amit tapasztalt. Ezen kívül vannak ilyen soros gyűlések, amit összehívunk negyed évente, fél évente, csak a vezetőség minden egyesületből. Ott megbeszéljük, hogy mit kéne lépni, minden faluban mi az, ami működött, mi az, ami nem működött, milyen dolgok vannak. Emellett van egy ilyen WhatsApp csoportunk, csak a vezetőség van benne, például Szárhegyén vagy akár Tekerőpazakon ilyen illegális árus megjelenik, azonnal kiteszi a csoportba, az a vezető, tehát hogy tartsunk hozzá.
Hogyha valaki most hallja a beszélgetésünket, és azt mondja, hogy én is szeretnék tenni a közösségemért, lehet csatlakozni a polgárőrséghez, vagy megvannak a feltételek, hogy hogyan és miként?
Lehet csatlakozni bárkinek, annyi az elvárás, hogy 18 évet be kell töltse, ne legyen büntetett előletű, példamutató polgára kell legyen a falunak, erről szól ez a tevékenység.
Kósa Béla vagyok, Csíkszentmihályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
Mióta létezik az önkéntes tűzoltósági Csíkszentdomokoson? Ennek már régi hagyománya van?
Nagyon régi hagyománya van, ez a tűzoltóság 1920-as évek elején alakult, és a kézműves szakemberek alakítottak, akinek volt pénzük, ugye akkor. Vásároltak 4 kézipompát és 1 fogadhajtású. és azzal indultak el.
Gondolom, hogy most már nem ilyen szerszámokkal oltják a tüzet, hanem itt is modern felszerelésekkel dolgoznak, és mindig az a jó, hogyha nincsen munkájuk. Jó, hogyha van önkéntes tűzoltóság egy településen, csak ne kéne tüzet oltani, szoktuk mondani.
Ez így igaz, mindig kevesebb bevetés kellene, és most nekünk a modernebb tűzoltóautók, legelső 1968-ban, 74-ben a katonaságtól kaptunk egyet, és 1999-ben a Nemzetközi Járműmentő Szolgálat adományozta Dr. Péter Arttól, és 14-ben a Domokos Közbirtokosság vett egy autót, és a harmadikot az pedig 2019-ben a négy tanács pályázaton keresztül nyert a tűzoltóságunk.
Hány önkéntes tűzoltóval dolgozik?
Jelenleg 38 személy van, ebből 5 személy gépkocsi vezető és egy parancsnok.
Gyakoriak a tűzesetek itt Csíkszentdomokoson és a környéken? Sokszor riasztják önöket?
Nem lehet mondani éppen a gyakori, de volt elég sok. Megyünk a falukba is, Balánra, Marosfőre, és itthon pedig idén nem volt olyan sok.
Önöket is a 112-ös segélyhívón riasztják?
Van nekünk helyi két szám, állandó szolgálat van, és tudják hívni azt, és akkor a 112-ök a kifeje, ők is hívnak minket, és megyünk.
A tűzoltók azok milyen gyakran kell gyakorlatra járjanak, képezzék magukat? Mert gondolom, hogy civilben mindenkinek van más elfoglaltsága is, ettől önkéntesek. Mikor tudják összegyűjteni a csapatot, hogy akkor egyszerre tartsák ezeket a felkészítőket vagy a gyakorlatokat?
Itt nálunk Domokoson van egy program, tehát minden hónap második vasárnapján összegyűlnek az önkéntesek, és gyakorlatot végeznek, és azon kívül csinálják az ellenőrzéseket a községbe, így tudjuk karbantartani őket, hogy tudjanak fejlődni.
Kiből lehet önkéntes tűzoltó?
Aki betöltötte 18 életévét, román állampolgár, egészen 55 éves korig, bárki fizikuma megvan, kötelezik, hogy végezzen egy tanfolyamot, és akkor járt nyugodtan.
Hogy néznek fel önökre a lakósok? Úgy van rangja a tűzoltónak a településen? Mint gondolom a polgárőrnek is?
Biztos, hogy van. Ugye a tűzoltó oda megy, ahonnan más elszalad. Menteni megy, csak felnéznek, és másképpen viszonyulnak hozzuk, mint egy egyszerű emberhez.
Mennyire pénzkérdése, hogy jól működjön a tűzoltóság?
Pénzkérdése, mert hogy az önkéntesek azok fogynak. Jönnek a fiatalok, egy-két év elmegy külföldre, újból kell toborozni. Nincsen önkénteseknek, amiből tudjuk fizetni. És hogy fent tudjuk tartani az egyeset pedig az adományokból, plusz az adóknak a 3,5%-át, aki ideadja.
Falu napokon szoktunk látni tűzoltókat versenyezni. Ez presztízs kérdés, hogy most hányadik helyen végzünk? Vagy a lényeg azon van, hogy találkozzanak a többi csapattal, és jól érezzék magukat?
Igen, így van. Mindenki ragaszkodik azért, hogy jól csinálja, viszont ahhoz is, hogy találkoznak több csapat, és egy ilyen eszmecsére mindenkitől, ezért mond.
Forik Attila vagyok, a Csíkszentdomokosi Egyházközség kantora és az énekkar vezetője. 2018-ban lett jogi személy az énekkar, és a Krisztus Vincit Csíkszentdomokosi Egyházi énekkar nevet viseli. Vegyes kórusról beszélgetünk. Gyakorlatilag mindig, amikor egy új kantor vagy új szolgálattevő kerül egy adott helyre, akkor mindig van egy kis feladatkör, hogy újra szervezni egy énekkart, bár már előttem is működött egy énekkar, de egy picit újra kell szervezni, vannak tagok, akik elmennek. Egyébként is generációról generációra változnak az énekkari tagok, vannak, akik kiöregednek, sajnos ugye meg is halnak énekkari tagjaink, de hál' Istennek, hogy van mindig utánpótlás, vannak fiatalok, azokat meg kell szólítani, be kell vonzani az énekkar világába, hogy meg is maradjon, szeresse is, mert ez itt nem egy könnyű feladat.
Nehéz becserkészni az új tagokat? Vagy hogyha már az ismerősöm, a rokonom ott van, és látom a sikereket, akkor a karvezetőnek sincsen olyan nehéz dolga?
Részben igaz, mert hogyha van egy családtag, rokon, vagy hozzátartozó, vagy barát, akkor az már egy jó motiváció annak, hogy jöjjön. Inkább megtartani nehezebb. bizony négy szólomba énekelni, mellettem ülő mást kell énekeljen, ez nem mindig olyan könnyű feladat. Egyházi énekekkel dolgozunk csak, pont azért is, mert a legtöbb szereplésünk az ugye az egyházi liturgiában történik, kezdve az adventi időszak, karácsony, nagybőti időszak, húsvéti időszak, és annak függvényében, amit a liturgia megenged, énekeket használhatunk csak.
Akkor a fellépések is csak a templomban vannak?
Nagy része igen, a templomban vannak, viszont van más fellépésünk is, igazából az is templomba történik, csak más egyházközségek templomaiba. 1995-ben egy nagyon jó kezdeményezés alakult itt Felcsíkon, és pedig lenne a felcsíki kórusok találkozója, most már két évtizednyi múltan rendelkezik, és itt indult Csíkszentdomokoson a kezdeményezés az akkori Fejér István kantor úr kezdeményezésére, és előszeretettel minden évben megszervezik, mindig más egyházközség, az idén Gyimesbükk lesz a házigazda, és oda megyünk április 26-án.
Tartanak olyan kórusokkal és dalkörökkel kapcsolatot, ami nem kimondottan egyházi, hanem világénekeket is énekelnek?
Kapcsolatunk van, de nem volt olyan jellegű, hogy oda-vissza működjön még, de még lehet szó róla.
Mit mondanak az énekkarnak a tagjai, hogy ők miért szeretnek idejárni, miért jó énekelni?
Hát ez mindenképpen közösségformáló, ez a legfontosabb benne, és ezt látszik rajtuk, mert mindig minden egyes próbakor megelőzi egy kis gyülekező. Ott az emberek beszélgetnek, ugye találkozunk egymással. Van eset rá, hogy egy hónapot, kettőt kimarad a próba, ma rengeteg a beszélnivaló, egymással megosztják gondjaikat, problémáikat, születnek komolyságok, jó barátságok, akár házasság is tud még születni ilyen alkalmakkor. Ugyanakkor végivel megünnepelünk születésnapot, és ezek mind ilyen közösség összerázó tevékenységek. Egyszerű hétköznapi, de megtartja és formálja a közösséget.
A repertoárt az nehéz összeállítani, hogy mindenkinek a kedvére legyen, vagy aki énekkari tag, ez nem kívánságműsor, mit akarunk énekelni, ezt kell, ezt tanuljuk meg, ezt adjuk elő.
Nehéz egy picit összeállítani, mert azt is fel kell mérnem, hogy a kórusunk az képes-e megtanulni. Nyilván nem szakképzett emberek vannak mind benne, vannak, de nem mind. Vannak bizonyos kórusművek, amik több nehézséget igényelnek annak az előadás módjából. Viszont nem igazán szokott ebből probléma lenni, hogy ha választok egy éneket, akkor azt nem szeretik, vagy nem akarjuk. Nem volt ilyen probléma még, hogy azt mondták volna, hogy ma pedig lenne ezt egyáltalán.
Zenekarral is dolgoznak, vagy szárazon énekelnek?
A zenekarral úgy dolgozunk, hogy van hangszerkíséretünk, akár egy zongora, vagy akár az orgona, de nagyobbal még nem dolgoztunk.
Miért jó ezt csinálni? Mert olyan lelkesen beszél erről, hogy gondolom, hogy ez nem munka, hanem inkább szórakozás, vagy olyan tevékenység, amit szívesen végez a kántor úr.
Tényleg szívesen végzem. Kántorként szolgálni egy tevékenység, viszont énekkort vezetni, ez egy picivel már több. Amúgy is a zene az ugye a lelket azt felüdíti, független attól, hogy egyházi zene vagy világi zene. Kórust vezetni talán még ennél is egy kicsit több, mert egy nagyobb közösség kell énekeljen, egy nagyobb közösségből kell egy egységes dolog kialakuljon. Nekünk egyszerre kell diszonásnak lennünk, egyszerre kell azt feloldjuk, tehát gyakorlatilag együtt sírunk, együtt nevetünk. Ez egy nagyon jó élmény, amikor előadtunk egy művet, és az tényleg elérte a célját, úgy a mi részünkről, mert elsősorban Isten dicsőségére éneklünk, de gyakorlatilag ott vannak a hívek a templomban, akik részesei ennek, és ha tőlük is megkapjuk azt a visszajelzést, akár csak egy személytől is, akkor azt mondjuk, hogy még jobban megérte.
Kedves Anna Mária vagyok, Csíkszentdomokoson tanítok, és a Kistalentum Egyesület részéről vagyok itt. A Kistalentum Egyesület igazából egy hiánypótló egyesületként alakult, amikor is az iskolán kívüli tevékenységek szervezését célozta meg, olyan tevékenységet szervezni, ami az iskolai keretek közé annyira nem fér be. Legelső tevékenység az énekverseny szervezés volt, amikor még nem voltak ezek a nagyobb volumenű énekversenyek, akkor a helyi tanítók részéről felmerült ez az igény, hogy próbáljuk ki a gyermeket, de színjátszó találkozókat is szerveztünk az első évekbe.
Kimondottan csak a csíkszentdomokosi gyereknek, vagy azért a környéket is most már be kell vonni ebbe a versenyeztetésbe?
Igen, ez inkább fordítva. Tehát a legelején a környéket is bevontuk, mint énekverseny, ne hagyjuk cserben az éneket címmel zajlott sok éven keresztül, és az egész felcsíki iskolát bevontuk, és a színjátszó találkozó az Kászonyi Egyesület révén került a mi látókörünkbe, ahol megfigyeltük, tapasztalatot szereztünk, és akkor itthon is megpróbáltuk, a Szijjátszó találkozóra is a környék falvaiból érkeztek csoportok.
Manapság mennyire lehet a gyerekeket ilyen tevékenységbe bevonni? Vagy van igény rá, csak nincsen lehetőség legtöbb településen?
Nagy igény van rá, nem csak a gyermekek, a szülők részéről is, hogyha ők azt látják, hogy valamiben tehetséges a gyermekük, akkor azt mindenképp nagyon-nagyon szeretnék megmutatni. Sokszínű ma már ez a verseny, ez a vetélkedő, tehát most már ki mit tud néven szervezzük meg, és kimondottan a közösségünk diákjaira fókuszálunk, tehát az alsó tagozatos gyermekekre előkészítőtől negyedik osztályig.
Mekkora csapat készíti elő ezeket a versenyeket? Mert gondolom, hogy nem egyik napról a másikra találódnak ki ezek a feladatok.
Az egyesület alapításakor az alsó tagozatos tanítók szervezték meg ezeket a tevékenységeket. Ez mai napig olyan hagyomány, mindannyian odaállunk, minden kolléga, amiben tudja, kiveszi a részét, tehát van, aki keményebb munkából, van, aki egyszerűbb segítségekkel járul hozzá a sikeres rendezvényhez.
Verseny előtt ezeket a próbatételeket letesztelik a saját gyermekeiken, hogy mennyire értik, mennyire érzik, hogy mit kell csinálni, vagy azok, akik majd jelentkeznek, akkor ők a tesztalanyok is.
Valamikor, akik jelentkeztek, ők voltak a tesztalanyok. Hogyha túljelentkezést láttunk, ha túl sok kisdiák szeretett volna részt venni, akkor egyértelmű, hogy osztályon belül azért leszabályoztuk, hogy akkor egy gyerek vegyen például részt a nagy rendezvényen. A COVID időszaka után ugye kicsit átalakult az életünk, és azt láttuk, hogy az online térbe elég jól boldogulnak a gyermekek, és van olyan gyermek, elég sok olyan kisdiák, aki mondjuk szívesebben megmutatja, amit tud otthon a szoba négy fala között, hogy az édesanyja vagy az édesapja készít egy felvételt róla. És ez napjainkban akkor úgy zajlik, hogy elkészülnek a felvételek, beküldik a szülők vagy a tanítónénik, és egy zsűri kiválogatja a legérdekesebb, legjobban sikerült produkciókat, és akkor azok a produkciók kerülnek a színpadra.
Ezek a gyerekek, akik veszik a bátorságot és itt megmérettetnek, ők kipróbálják a hivatalos tanügyminisztérium által is elismert olimpiászokat, mesemondókat, ilyen tantárgyversenyeket is? Érzik ennek az ízét, hogy miért jó versenyezni, vagy miért jó ebben részt venni? Vagy ők megelégednek azzal, hogy mivel ez szórakoztatóbb, akkor inkább e fele irányulnak?
Mivel ez a mostani ki mit tud, elég sok színű, mert versmondás, ének, mesemondás, kézműves alkotások beküldése is külön produkcióként szerepelhet, ezért igazából eljuthat azokhoz a tanulókhoz is, akik mondjuk a matematikában nem jeleskednek, vagy nincsen lehetőségük ezeken a minisztérium által szervezett nagyon komoly versenyeken részt venni, és akkor ez egy lehetőség mindenki számára. Ha egyéb nem, akkor egy aranyos kis rajzzal megpróbálkozik.
Most, hogy látják a vállalkozók, a csíkszentdomokosiak, hogy mennyi jó programot szerveznek, és hány tehetséges gyereket fedeznek fel, könnyebb támogatókat találni az ügy mellé? Vagy azért most is kell kilincselni és összehozni az anyagit?
A kezdetekkor bizony kellett kilincseljünk, és helyi támogatókat kellett magunk mellé állítsunk, akik között vannak olyanok, akik mai napig hűséges támogatói az egyesületnek, de most már nagy lehetőség számunkra a pályázat, például az önkormányzat által civil szervezeteknek kiírt pályázati lehetőség, amit nem is tudom, hogy hány éve folyamatosan megpályázunk egy összeget. De pályáztunk a Communitas, vagy most éppen folyamatban van a BGA-hoz is egy pályázatunk.
György Irma vagyok, nyugdíjas pedagógus. A csíkszentdomokosi Cserávirág nyugdíjas közösségnek vagyok a vezetője 2011 óta.
Hogy jött az ötlet, hogy a nyugdíjasokat is egy egyesületbe tömörítsék?
Igény volt rá, még mielőtt eljöttem volna nyugdíjban, nagyon sokan ismerősök, barátok, rokonok kértek arra, hogy próbáljuk meg, máshol is működik. 35-ön jöttek első alkalommal, utána pedig gyarapodtunk.
Általában az olyanok jönnek, akiknek nincs akivel beszélgetni, nincsen akivel, hogy megosszák a gondjukat, vagy jönnek olyanok is, akik együtt vannak a fiatalabbakkal, de mégis úgy érzik, hogy az az egy óra, két óra nekik hetente jár, és jól érzik magukat a közösségben.
Mindkét kategóriában vannak, mert van olyan is, aki teljesen egyedül van, de olyan is van, akik fél és feleség járnak együtt, És olyan is van, ahol együtt élnek a fiatalokkal egy udvaron, de ő azért úgy külön lakik, és szívesen jár közénk, mert hogy valahogy így mondja ő, hogy jobban talál a szó.
Egy-egy ilyen találkozó alkalmával miről beszélgetnek, vagy hogy zajlik egy-egy ilyen találkozó?
Első alkalommal ismertettem én az én szempontjaimat, hogy mire gondolok. Arra kértem őket, hogy egészítsék ki, mondjanak véleményt, javasolják, hogy mit szeretnének még. Főleg arra törekedtem én, hogy közösségépítő legyen mindenféle témakör, és azon felül pedig, hogy aktívan bekapcsolódjunk mindenben, ne csak ott mi magunkba legyünk. Ezt nagyon szívesen vették. Ők is ajánlták azt, hogy jó lenne, hogyha kapnának időnként tanácsokat. Ezért bevettünk ilyesmit is a programunkba, hogy orvosi előadás, tisztelendő atya jött, polgármester úr jött, tűzoltókat hívtunk meg, tehát mindenkit, akit úgy gondoltunk, törvényismertetés volt a polgármester úr részére, még Alajos volt akkor a polgármester. Tehát minden szempontból próbáltuk megközelíteni azt, hogy mi nem lógunk ki egy falu közösség életéből, sőt, részesei akarunk lenni, és hatékonyan vagyunk ebben a körben benne.
De nem csak magukért dolgoznak, hanem az elesettebbekre is gondolnak. Örömmel hallom, hogy például olyan segítséget is nyújtanak, hogy valakinek a gyógyszerét támogatják, mert nem tudja kivenni, vagy élelmiszerrel támogatják, tartós élelmiszerrel a gyengébb családokat. Nagyon sokan vannak, akikre oda kell figyelni?
Igen, nagyon hamar elindítottuk ezt a szeretett szolgálat programunkat. Ennek az első lépésében, mozzanatában úgy indultunk, hogy felkértünk néhány egységben, üzletekben, polgármesteri hivatalnál, kábel televízió irodájában, hogy elfogadnának egy-egy dobozt, amelyre felírtuk, hogy egy lej a szeretetért, mert ott járnak emberek, és egy-egy lejt, hogyha beletesznek, sok kicsi sokra megy alapon, mert elsősorban inkább arra gondoltunk, hogy a gyógyszert támogassuk. Sokat ismerünk olyat, aki nem tudta kivenni a gyógyszerét. Utána pedig az orvosnők javaslatára írtuk meg a névsort, hogy kik azok, akik ebből a segélyből részesülhetnek, és az első időszakban ezekben a dobozokban annyi gyűlt, hogy 50-60, később 90-100 lejt is tudtunk 6-8 embernek a gyógyszer támogatására juttatni. Később pedig már magánadományozók is jelentkeznek, hogy ők is szeretnék ezt a szeretett szolgáltatót támogatni, igazából szívesen, és akkor tudtunk már tűzifára ajánlani összeget, tudtunk tartós élelmiszercsomagokat készíteni, de nem hallgathatom el, hogy van egy fiatal házas pár, aki 2016 óta minden hónapban két nagy csomagot hoz, hogy a szükséget szenvedőknek, mi tudjuk az idősebbeket, a rászorultabbakat, vagy a sok gyermekes és nehezebb helyzetben levőket, és azoknak minden hónapban elszállítjuk is nekik a csomagot. Rendkívül megható volt, nem egyszer olyan is volt idős, egyedül élő beteg néni, aki azért sírt a legjobban, hogy idegenbe élnek a gyermekei, de még juttatnak is neki, meg küldenek is, de hogy őt nem felejtették el a faluba, hogy ő még él.
Ebből is látszik, hogy ha szeretetet adunk, akkor szeretetet kapunk, és a kis szeretetek is összeadódnak, mint ahogy összeadódnak ezek az egylejek. Lehet, hogy valakinek nagy örömet tudunk ezzel szerezni. Közösség összerázónak vannak kirándulásaik is.
Igen, a kirándulásainkat évente egyszer-kétszer szervezzük, általában mindig megbeszéltük, hogy hova szeretnének. Többség, ahol még nem járt, akkor azt az útvonalat választottuk. Mindig készítettem előre térképet az útvonalról. Vannak persze a csoportban olyanok, akik nagyon jó szervezők és odaállnak, meg összegyűjtik az anyagiakat, ott szintén segítenek az idegenvezetésbe, meg minden, tehát nem egyedül vagyok, hanem teljesen együttműködünk. Nagyon hálás vagyok, mert olyan jól összekovácsolódik ilyenkor mindig a közösség, és ezekben a kirándulásokban az is megmutatkozik, hogy mekkora igény van arra, hogy az ember kíváncsi és látni szeretne, és nem volt lehetősége eljutni oda, hogy idős korba is mennyire fogékony arra, hogy mennyi információt gyűjt, és utána arról beszélgettünk nem egyszer is, azt mindig megvitattuk, hogy hogy érezték ott magukat, miket láttunk. Múzeumokat, képtárakat látogattunk meg, emlékműveket. Voltunk Székely Keresztúr, Fejéregyháza, Segesvár, ezen a vonalon is például, amikor éppen évforduló volt, Petőfi évforduló. De legutóbb például Zsidvelyen voltunk a kastélyba, és a borpincét látogattuk meg, arra fele se járt majdnem senki. És rendkívül érdekes volt az a viszonyulása, hogy mennyire jól érezték magukat. És az nagyon fontos, hogy ezekben a közösségi együttlétekben annyira felszabadulnak, mintha megfiatalodtak volna 20-30 évet. Olyan jó érzés ezt látni.
Talán az önök egyesülete az, amelyik gyakrabban elveszít tagokat, 10-valahány embert utolsó útjára kísértek. Ez mennyire viseli meg a többieket?
Annyira össze tud nőni egy ilyen csoport, mikor heti rendszerességgel találkozik, hogy egyszerűen, ha csak hiányzik valaki, rögtön feltűnik. És az nagyon-nagyon megviselt mindenki. Teljesen ott vagyunk részvéttel, vagy ha beteg valaki, meglátogatjuk. Mint egy család úgy működünk. Végtelenül sajnáljuk, ugye, de onnál egyebet nem tudunk tenni, mint hogy rájuk figyelünk, és részvéttel vagyunk.
Én, ha jól tudom, minden alkalmat egy imával zárnak, és ez már önöknek a mottojává is vált.
Az egyházi ünnepekre is mindig imával, énekekkel készülünk. Van olyan énekünk is, amivel mindig búcsúzunk este, és imákat szoktunk ugye megfogalmazni, és az idős ember imájából tudnék néhány gondolatot mondani. Uram, vigyázz rám, hogy öregkoromban is szerethető legyek. Taníts meg arra, hogy okos legyek, de ne okoskodó. Legyek mindig kész a szolgálatra. Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni és meghallgatni. Ajándékozz meg a bölcsességgel, hogy fel tudjam fedezni és elfogadni a fiatalabb nemzedék igazát. Töltsd be úgy a te szereteteddel öregségemben is, hogy szívesen szóba álljanak velem az emberek.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csíkszentdomokosról jelentkeztünk, az önkéntes alapon működő civil szervezetek munkájába nyertünk betekintést. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!